Mai napot is kezdjük akkor egy kellemes kis mondással. Megint Einsteintől vesszük kölcsön ezt a mondatot. Nagyon frappáns megfogalmazásai voltak. A következőképpen szól ez. Feltéve eszembe jut. A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből. Tehát megint Albert kollega frappáns mondatát olvashatjuk. Hát nem kell messzire menni a történelemben, tehát észre tetszett venni, hogy miket szoktam mondani itt, ugye? De hát ugye arra tessék gondolni például, hogy hát 40 évig azért itt nem minden úgy zajlott, ahogy kellett volna. Erre jött egy ilyen módszerváltás 90-ben. Hát 4 év múlva megint ugyanazok ültek ott. Tehát ez egy jó kis példa erre. A történelem arra tanít meg, hogy az emberiség nem tanul a történelemből. Hát kérem szépen, ez így van. Na jó van. Na erről aztán sokat lehetne beszélni, lehetne a háborúkról, diktatúrákról, stb. Minden ugyanúgy zajlik, mint korábban, mint hogyha tényleg az ember azt hinné, hogy ez így, hogy az emberiség csak okosabb lesz idővel, de hát ez nem igaz, úgy látszik. Na jó, majd erről még beszélhetünk, de van egy fontos dolog még az integrálással kapcsolatban, ez pedig az úgynevezett improprius integrálok. És ezzel az integrálást, ezzel a résszel le is zárjuk. Improprius integrálás. Nem tudom, tanult valaki latint? Na, mit jelent ez körülbelül? De ilyen sokan. Nem tudom, nekem is mindhárom gyerekem tanult latint. Hát nehéz nyelv. Nehéz nyelv, és komoly küzdelmeket kell folytatniuk, mert a ragozásokat földolgozzák. Na, mit jelent ez az improprius? Nyilván nem egy ilyen közhasznú szó, tehát... Na, minden esetre... Tudomásom szerint, nem akarok nagy hülyeséget mondani, azt jelenti, hogy nem megszokott, nem valódi jelenti a jelentése. És hát ez egy olyan integrálási tulajdonság, tehát integrálási módszer, ami kiterjeszti az integrálás hatását bizonyos olyan függvényekre is, amelyek az eddigiektől eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, de mégis tudunk valami integrálásszerű értéket hozzájuk rendelni. Na nézzük meg, hogy melyek ezek. Tehát erre, amikor ezt látjuk, akkor arra kell gondolni, hogy valamilyen a szokásos Riemann-féle integrálást, amit eddig is hallottunk, meg csináltunk, picit eltérő tulajdonságú függvények integrálását teszi lehetővé ez a módszer, mintegy kiterjesztve az integrálás fogalmát. Aztán ezt még tovább lehet, nagyon sokféle típusú integrált lehetne definiálni, és ez a matematikában meg is történik. Lehet, hogy később tetszenek majd találkozni ilyen integrálásokkal. Löbegféle integrálás, és így tovább. De ami most minket érint, az a következő lesz. Definiáljuk. Ez a definíció, ez úgy fog, azzal apostrofálom ezt a definíciót, hogy korlátos függvények, végtelen intervallumon. Tehát ugye eddig mindig a integrálásunk az egy korlátos intervallumon, korlátos függvényekre volt definiálva. Na most ezt tudjuk egy picit kiterjeszteni. Hát először ezt a definíciót tekintjük. Legyen egy F függvényünk valamilyen A-tól végtelenig intervallumon értelmezve szokásos függvény, tehát valamilyen A valós számtól a végtelenig értelmezett függvényről van szó. És a következőt tegyük fel. Legyen ez az F ilyen integrálható, minden valamilyen béta nagyobb A esetén a béta az A béta, itt ilyet rakok, itt is ilyet rakok intervallumon. Tehát tessék nézni, minden egyes bétát választom, ami A-tól végtelenig mehet, és föltesszük, hogy ez az F függvény, hogyha lerögzítem ezt a bétát, akkor ezen az intervallumon integrálható lesz, a szokásos értelemben. Intervallum. Ekkor értelmezhetjük az F függvény A-tól végtelenig tartó improprius integráját, ekkor F-nek A végtelen intervallumhoz tartozó improprius integráljának, mindjárt fölemelem, hogy lehessen olvasni. F-nek A végtelen intervallumhoz improprius integráljának nevezzük a következőt. Tehát integrál A-tól végtelenig fx dx, tehát az A-tól végtelenig tartó improprius integráját úgy fogjuk definiálni, hogy limes beta tart végtelenig, integrál A-tól bétáig fx dx. Feltéve, ha ez az utóbbi kifejezés, ez a határérték létezik és véges. Utóbbi határérték létezik. És hát odaírom, hogy véges. Tehát általában, hogy ne végtelenre gondoljunk, mint határérték. Arra is ki lehetne aztán terjeszteni, de mi így definiáljuk. Korlátos függvények végtelen intervallumra így lesz. Mindjárt mutatok rá példát. Tehát végül is ez logikus. Ugye ezek az integrálok itt léteznek a feltevés szerint, és hogyha ezeknek a határértéke létezik a béta tart végtelen esetén, akkor azt mondjuk, hogy ez nem más, mint az F függvény ezen intervallumon vett integrál. Igaz? Rendben van ez így? Tehát, hogy majd mindjárt példákat fogok mutatni. A következő definíció az a következő apostrofálással lehet talán jelezni, hogy Véges intervallumon nem korlátos függvények. Tehát hangsúlyozom, ez megint egy kiterjesztés, mert eddig csak véges intervallumon korlátos függvényt vettünk, most kiterjesztettük végtelen intervallumra korlátos függvényre, és most kiterjesztük véges intervallumon nem korlátos függvényre is, hát bizonyos esetekre. Jó? Na nézzük meg, hogy hogy lehetne ezt definiálni. Legyen... legyen egy f függvény eleme valamilyen r alfa beta alfa b nek. Ez mit is jelentett? Ezt már egyszer bevezettük, de kiírom, hogy emlékezzünk rá. Tehát az r jelölés azt jelentette, hogy ezen az intervallum, amit mögé írunk, azon integrálható. De azért kiírom. F legyen integrálható függvény minden alfa nagyobb A esetén, ha még föltesszük azt is, minden alfa, ez az alfa, ez kisebb, mint B. Húha, na most akkor hogy is van ez? Tehát az R F függvény az alfa B intervallumon integrálható, minden alfa nagyobb A esetén, ha alfa kisebb, mint B. Na jó, ezt megértettük. Most akkor még föltesszük azt is, és folytassuk a mondatot, és F nem korlátos A-ban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, tessék elképzelni például az 1 per x függvény, az 1 per x függvény a nullában ugye a végtelenhez megy. Tehát majd ezt mindjárt folytatom, csak hogy elképzeljük egy pillanatra. Tehát ezt nem is kell írni, csak hogy képzeljük el a dolgot. Itt van ugye az 1 per x függvénynek az egyik ága, az egy hiperbola ág. Hogyha nullához megyek, ugye most, hogyha ezt tekintem A-nak, akkor itt nem korlátos. De akárhogy választok én egy közbülső alfát, egy A-tól, alfától B-ig, ott már integrálható. Az egy sima függvény, valós-valós függvény. Igaz? De a nullában nem korlátos, fölugrik a végtelenbe. Ekkor a következőt mondjuk. Ja, ezt följebb viszem. Ezt is egy picit. Ha korlátos, ha létezik, és véges, a következő határérték, a limes alfa tart az A plusz 0 integrál alfától B-ig fx dx határérték. Akkor ezt az F függvény improprius integráljának. Integráljának nevezzük. Nevezzük. És hát jelölés. A jelölés az ugyanúgy zajlik, itt már semmit nem tetszenek látni, gondolom. Ugye a jelölés az a megszokott. Itt folytatom akkor jel, tehát integrál A-tól B-ig fx dx az egyenlő limes, tehát ugyanúgy, ahogy ott láttuk, limes alfa tart az a-hoz fölülről, integrál alfa b fx dx. Feltéve, hogy ez a határérték, ez létezik, és igaz? Tehát akkor magyarul képezzük az integrálokat alfától b-ig, és utána az alfát megküldjük a nullához ebben a konkrét esetben. És hogyha az a határérték valahogy létezik, akkor azt mondjuk, hogy ez a impropriós integrál, ha nem létezik, akkor az nem létezik. Jó, a mi definíciónk az idáig tart, az ilyen típusú függvényeket fogjuk impropriusan mi használni, nem szokásosan használni, ezeket tekintjük. Na nézzük csak egy pillanatra. Nézzünk egy-két példát. Példa. Nézzük először az egyes típusúra a példát. Keresünk egy olyat. Legyen az integrál, tehát az egyes típusúra egy példát nézzünk. Egytől végtelenig x az alfadikon dx. Az alfa az valamilyen rögzített valós szám, és ezt kéne kiszámolnunk. Tehát az alfa az valamilyen valós szám. X az alfadikon integráját az egytől végtelenig terjedő intervallumban. Nézzük, hogy ez mennyi. Na nézzük, ugye a definíció értelmében ez nem lesz más, feltéve, ha létezik ez a határérték, hogy is írtuk. Béta, bétátnak neveztük. Béta tart végtelen, integrál 1-től bétáig, x az alfadikon dx. Tessék csak nézni. Ha ezt nézem, csak ezt a részét ennek az integrálnak, ez egy szokásos integrálás. Ennek a részhez én meg tudom a primitív függvényt határozni. Mi is lesz az? Tehát, hogyha csak ezt a részt nézem. Tehát leírom továbbra is, hogy limes, béta tart végtelen, és ennek a primitív függvényét, ha nézzük. Mi lesz az?
X az alfa plusz egyediken.
Így van, tehát akkor ezt írom. X az alfa plusz egyediken per alfa plusz egy. És ez megy 1-től bétáig, igaz? Köszönöm. Tökéletes. Tehát akkor megyünk tovább. Akkor ez mi lesz? Limes, béta tart végtelenig. Tehát ezen belül ez egy szokásos integrálás, tehát itt ezt csinálhatom, ahogy szoktuk. Limes határértékét nézem, behelyettesítem a bétát. Béta az alfa plusz egyediken, tehát ugye az x helyébe megy a béta, per alfa plusz egy, mínusz, hát egy per alfa plusz egy. És ennek kell a határértékét képeznem, a béta tart végtelen. Hát kérem szépen, ez mi lesz? Picit gondolkodjunk el. Hát ez egy konstans, ezzel nincs mit üzélnem, szórakozni, ez konstans. Na de ez? Ez mikor ad nekem véges határértéket? Alfa az ugye egy konstans, a béta megy a végtelenbe. Mi a vélemény? Tehát ezt úgy tessék tekinteni, mint egy számot. Tehát ez nem változik. A béta tart a végtelenhez. Mikor lesz ennek véges határértéke? Hogyha az alfa? Ha az alfa nulla? Például, hát igen, mínusz egy, így van. Tehát mikor is? Hogyha az alfa plusz egy, hát általában, hogyha az alfa plusz egy, az negatív. Ha az alfa plusz egy negatív, akkor ez azt jelenti lényegében, hogy itt az 1 per béta tart a végtelenbe, vagy a béta tart végtelenbe 1 per bétát vizsgáljuk. Ugye, mert a negatív kitevős az 1 pert csinálja a függvényből. Tehát ennek létezik határértéke, véges határértéke, hogyha ez az alfa plusz egy, ez negatív lesz. az az alfa plusz egy negatív lesz. Hát, az alfa plusz egy negatív lesz. Ekkor viszont mi lesz a határérték? Ez elmegy a nullához, ugye, akkor ez a nullához tart. Tehát még egyszer ezt hogy képzeljük el? Hogyha ez az alfa plusz egy negatív, akkor ez egy per béta, és a béta tart végtelenhez, nyilván akkor az a nullához fog tartani, tehát akkor ez egyenlő mínusz egy per alfa plusz egy. Na nézzünk egy másik példát. Kettes. Integrál nullától végtelenig 1 per 1 plusz x négyzet dx. Hát kérem szépen. Egyenlő limesz, béta tart végtelen. Hú, de szalad az időnk. Egy limesz, béta tart végtelen. Hát kérem szépen. Hát leírom egyenlőre. Nullától bétáig. Nullától bétáig 1 per 1 plusz x négyzet dx. Megint ezt tekintjük. Ez egy szokásos Riemann-féle integrálás. Véges intervallum, korlátos függvény. Mivel lesz ez egyenlő? Limesz, béta tart végtelen. Arcus. Kollega összefoglalta az eddig elhangzott függvényeket. Arcus, sinus, cosinus, minden. De nem baj, de jó helyen keresgélt egyébként. Tehát ez egy nevezetes függvény. Ki tud segíteni akkor, amit úgy határozottam? Arcus, tangens, úgy van. Tehát ez nem más, mint arcus tangens x, és ez megy nullától bétáig, behelyettesítek. Ez nem más, mint limesz, béta tart nulla, arcus tangens béta, mínusz arcus tangens nulla. Egyen. Béta tart végtelen, természetes. Micsoda ez, mekkora ennek az értéke? Nézzük csak. Arcus tangens béta, bétát elküldjük a végtelenbe. Hogy is nézett ki az arcus tangens függvénye? Ugye ez pontosan volt a tangens, az a szokásos. Most pont tükörképét látják, itt mutogatok. Ugye ez a Leonardo féle visszafele kell akkor írnom. Tükörképét, ugye a Möbius szallag. Na mindegy. Ne kalandozzunk el. Arcus tangens béta, béta tart végtelenbe. Mihez fog tartani? Nézzük csak a tangens függvény, hogyha a béta, és hogyha az x megy a pi félnél, ott megy föl végtelenbe. Ugye a sima tangens függvény. Most ez az arcusa, ez az inverze. Az y egyenlő x-re vonatkozó tükörképe, akkor az éppen pi per 2-höz megy. Nagyon jó. Pi per 2-höz megy. Az arcus tangens nulla, ugye így néz ki az arcus tangens függvény, tehát nagyjából itt így, itt pontosan a pi per 2-höz hozzá, itt meg a mínusz pi per 2-höz simul. Tehát pontosan a végtelenbe a pi per 2-höz megy. Arcus tangens nulla, az nulla. Tehát akkor eznek az értéke pi per 2. Tehát mondom, ez igazából olyan nagy elvi nehézséget nem okoz, aki tud simán integrálni, utána már csak egy határértékképzést kell csinálni. Na, ez volt az egyes típusra vonatkozó példánk. Nézzünk a kettes típusra is valamit. Nézzük a következő példát. Látjuk a következőt. Látjuk a következőt. Az 1 per gyökig függvény a nullában nem korlátos, ugye, hogyha ez ugye nullában ugye nincs értelmezve, úgymond nullába fölugrik ugye az értéke, végtelenné válik. Tehát itt ez a helyzet áll elő, mint amit ez a véges intervallumon nem korlátos a függvény. Nézzük meg, hogy ez az integrál impropius értelemben kiszámolható-e, értelmezhető-e. Hogy is kellett ezt csinálni? Nézzük meg itt ezt az integrálást. Limes. Az alfa tart a plusz nullához, hát ebben az esetben a nulla plusz nullához, tehát fölülről tartok a nullához magyarul, és ki akarom számolni, ezt jó, hogy odaírtam, alfa tart nulla plusz nullához, és ki akarom számolni az alfától b-ig tartó integráját az 1 per gyök x dx-nek. Tehát az alfa most fölülről közelíti a nullát, egy konkrét alfa esetén ez az integrál értelmes, hagyományos értelemben, és megnézzük, hogy az alfa tart a nullához, akkor ez mihez fog tartani. Nézzük. Ez nem más, mint limes alfa tart nulla plusz nulla, integrál, kérem szépen, alfa, és meddig? Egyig. Ja, itt nem B-ig mentem, hanem egyig. Bocsánat, megint kezdem ezt az elírásokat. Egyig, 1 per gyök x az x a mínusz 1 kettediken dx. Alakban is írható. Megint csak azt nézzük, hogy ez a integrál hagyományos értelemben kiszámolható. Meg mennyi ez, mi ennek a primitív függvénye? X a mínusz 1 kettediken. Mondjad? Csak nem hallom, de egyébként biztos jó. Kétszer x az 1 kettediken, és ez megy alfától egyig. Ellenőrizzük, hogy valóban jó ez? Ugye, ha ez deriválom, akkor ez egy kivonódik a kitevőből, és a kitevő lejön szorzóba. Tehát jó. Nézzük meg, hogy ez mennyi. Hát leírom, de azért innen már ez látszik nagyon szépen. Egyet helyettesítek be, akkor az 2. Ha alfát helyettesítek be, akkor odaírom, akkor az mi lesz? Mínusz 2-szer alfa az 1 kettediken érték. Na most az alfa tart nullához, akkor ez az érték itt tart a nullához. Tehát az egésznek az értéke 2-höz fog tartani. Tehát egyenlő, itt folytatom az egyenlőséget, 2. Jó, ezek nyilván egyszerű példák, de a teória szempontjából, tehát még egyszer ez a lényeg, hogy erre alkalmazzuk mindig a szokásos integrálást, és utána képzünk egy határértéket. Tehát két ismert fogalmat tudunk így egyesíteni ilyen értelemben. Jó, kérdés ezzel kapcsolatban? Megjegyzés. Adott esetben az előző esetek többszöri alkalmazásával mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Többszöri alkalmazásával intervallum felbontásokkal további függvények integrálja, improprius is kiszámítható. És kiszámítható. Arra gondolok, mindjárt megtetszik érteni, ez teljesen nyilvánvaló ez a dolog, hogy például, hogyha van egy függvényem, mondjuk ki akarom számolni egy fx függvény integráját. Na de most! Ez egy teljesen normális függvény, de az történik vele, hogy valamilyen x c eleme, valamilyen c eleme AB esetén nem korlátos. Nem korlátos a függvény. Ugye tessenek arra gondolni, hogy van egy olyan függvényed, hogy itt van mondjuk A-tól B-ig akarok integrálni, de a függvény azt csinálja, hogy teszem azt, valamilyen közbülső C helyen így felugrik. Akkor ennek az integrálja az előzőek alkalmazásával kiszámolható. Hogyan? Hogy A-tól C-ig integrálok, improprius értelemben, majd C-től B-ig integrálok. Tehát ez akkor például kiszámolható úgy, hogy kiszámolom a A-tól C-ig vett improprius integrált, majd a C-től B-ig vett improprius integrált. Tehát erre gondolok, amikor az előző esetek többszöri alkalmazásával még többi függvényre is lehet ezt általánosítani, kicsit lehet további függvényekre ezt alkalmazni. De ezt mindig az adott példa dönti el, és ott vizsgálni kell a külön határértékeket, és így tovább. Hát, improprius integrálról is, mint általában az integrálról még iszonyú sokat lehetne beszélni. De ahogy Stoll András szokta mondani, ezzel lezárom az integrálás tárgyalását, és hát egyenlőre az A1 keretében, aztán az A2 keretében folytatjuk ezt majd. Tehát itt nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, tehát ez egy nagyon kiterjedt, nagyon sokat vizsgált terület. De nagyjából ez az, amit most itt az A1-be illik tudnunk. Jó? És akkor gyakorlaton még ezt egy kicsit folytatjuk az impropriusoknak a kicsit bonyolultabb példáival. Amivel folytatnánk a anyagunkat, ezek a vektorok. A vektorok és ehhez kapcsolódó számolgatásai. Legyen a címünk vektorműveletek, vektorműveletek és analitikus geometria. Következő módon vezetnénk be most ezt a vektoroknak a fogalmát. Szóval most direkt a vektoroknak a fogalmát sokféleképpen be lehet vezetnünk, és az igazi matematikus bevezetés az lenne, hogyha vektortereket vezetnénk be, és a vektorterek fogalmában benne foglaltatik a vektoroknak a fogalma is. Na de most úgy gondolom, hogy didaktikus szempontból viszont egy másik bevezetést fogok, és a vektorterek az a lineáris algebrához, az A2-be fog pontosan elhangzani. Tehát egy szemléletesebb bevezetést csinálunk, remélem, hogy jó döntöttem. Majd meglátjuk, hogy... Ez a kicsit egyszerű bevezetés talán hasznosabb lesz számunkra. Na nézzük meg! Egyáltalán mit is fogunk vektornak nevezni? Definiáljuk, próbáljuk meg definiálni. Következőt mondom. Az adott nagyságú és adott irányú irányított szakaszok ekvivalencia osztályait nevezzük vektoroknak. Picit nézzük csak meg, hogy mit is jelent ez. Tehát ugye az, hogy ekvivalencia osztály, azt bevezettük, az ekvivalencia reláció fogalmát ismertük. Ugye az még a halmazelméletnél vezettük be. Na most, itt a következőképpen kell nézni. Vesszük az egész háromdimenziós szokásos terünkben az adott nagyságú és adott irányú, az irány azt jelenti, hogy kijelölöm a szakasznak a kezdő és a végpontját. Az meghatározza a szakasznak egy irányát. Jó? Tehát tekintjük a terünket, és a terünkben sok-sok ilyen kis szakaszt, aminek adott a nagysága, és meg van szabva, hogy kezdő és végpontja. Azt úgy is szokták, hogy a végére raknak egy nyilat. Úgy is lehet, vagy megmondjuk, hogy melyik a kezdő és a végpont. És tessék, elborítja a termet a sok azonos nagyságú, azonos irányítású kis nyilacska, és ezek összessége nem csak az egész világegyetemet elborítja, akkor ezeknek a pici kis szakaszoknak az összessége egy adott nagysággal és adott irányjal rendelkezve alkot egy vektor, egy darab vektort. Tehát amikor azt mondod, hogy ez egy vektor, mondjuk itt van egy vektor, ez a végpont, ahol van a... ez a kréta, ez a vektor, és az összes ekkora nagyságú, ebbe az irányba mutató irányított szakasz összessége alkot egy vektort. Ez egy lényeges dolog, mert ha azt mondom például, hogy tehát például, amikor rajzolok én egy ilyen, azt mondom, hogy ez egy vektor, szokásos jelölés, majd mindjárt bevezetjük szépen, de amikor azt mondom, hogy ez egy V-vektor, ekkora irányú, vagy ekkora nagyságú és ilyen irányú vektor, akkor nem csak erre az egy kis bigyóra gondolunk, hanem a világegyetemet elborító ilyen nagyságú, ilyen irányú kis bigyók összességére. Ugye? Tehát ez a kis vonalka, hogyha én most itt lenne egy ugye, nem ragozom, tehát világos a dolog, ez ugyanazt a vektort reprezentálná. Tehát ez a kis irányított szakasz, ennek a vektornak egy reprezentáns eleme. Jó? Na, akkor világos a dolog, akkor jelölések. A vektort jelölhetjük úgy, hogy írunk egy kisbetűt és aláhúzzuk, vagy megadjuk a vektor kezdő és végpontját, azt leírjuk, és megmondjuk, hogy melyik pontból melyik pontba mutat az iránya. Hangsúlyozom, amikor egy ilyet megadok, akkor egy halom szakaszt adok meg, amelyek adott nagyságúak és adott irányúak. Tehát a VAB megadása szokásos újabb jelölés. Tehát ezek mind ilyen jelölések. A V abszolút értékben rakott V, az fogja jelenteni a V-vektor hosszát. Ezt úgyis erre is természetesen igaz, hogyha van az AB, egy ilyen abszolút értékbe rakod, akkor az az AB vektor hossza. Hosszát fogja jelenteni. Oké? Okay? Hát az irányát azt meg tudjuk, azt pedig vagy nyíllal fejezzük ki, vagy megmondjuk, hogy melyik a kezdete, melyik a vége. Oké. Definíció. Ez egyébként egy kellemes téma, mert olyan szemléletesen lehet követni. Tessék csak nézni. Tehát definíció a nulla hosszúságú vektort null vektornak nevezzük. Jele, hát egy nulla, egy nagy nulla és aláhúzva. Egyébként nyomtatásban, hogyha könyvet olvasnak, sokszor a vektorokat nem aláhúzzák, hanem vastagon szedik. Tehát az is egy szokásos jelölés. Tehát, hogyha könyvekben nézik, akkor a vektorok sokszor nem aláhúzással vagy felülhúzással vannak. Bár az ilyen típusúak azok könyvben is inkább így vannak jelölve, de az általában a vektorok sokszor csak annyi van, hogy ilyen bold, minek ilyen kövér betűkkel vannak megadva. Nem baj, így írásban én mindig alá fogom húzgálni. Na nézzük akkor a Műveletek vektorokkal című. Dolgot. Két vektor összege. Két vektor összege. Definíció szerint ez a következőképpen zajlik. Adott egy A vektor, tehát hangsúlyozom, ez nem csak egy darab ilyen kis szakasz, nyilacska, hanem egy halom nyilat jelölő szakasz. És meg van adva egy másik vektorom, egy B vektor, ami szintén egy halom ilyen szakaszt jelöl. Definíció szerint az A plusz B vektort a következőképpen kapjuk. Itt már előjön a definíció lényege. Kiválasztok egy tetszőleges pontot a térben. Ezen keresztül párhuzamos megrajzolom ennek az A vektornak a megfelelő reprezentáns elemét. Ez a nyilacska ugyanazt az A vektort jelöli, mint ez, ugye? Ezek csak különböző megjelenési formái ennek. Aztán veszem a B-t, szintén ezen keresztül. Ezek párhuzamosak és egyenlőek akarnak lenni. Lehet, hogy messziről nem egészen így tűnik, de annak tessék gondolni. És definíció szerint az A plusz B vektor ezzel az ünnep paralelogramma szabállyal állítható elő, veszi az ember az A és a B-t, és az ezáltal létrehozott paralelogramma átlóját ként definiáljuk az A plusz B vektor összeget. Hát ebből egyébként az is látszik, hogyha ez mondjuk itt A vektornak egy reprezentáns eleme, akkor ez is itt nyilván ugyanaz az A. Ez a B, ez is nyilván itt a B reprezentáns eleme. Ebből következően látszik az, hogy az A plusz B az egyenlő B plusz A. Tehát A plusz B az ugyanaz, mint B plusz A értéke. Tehát az összeadás egy kommutatív. Művelet. Sőt, nem elég, hogy kommutatív, be lehet bizonyítani a következőt. megjegyzés, be lehet bizonyítani a következőt, hogy A plusz B plusz C az ugyanannyit fog adni nyilvánvalóan, mint az A plusz B plusz C. Ezt a tulajdonságát úgy szokták nevezni a vektor összeadásnak, hogy asszociatív. Magyarul ezt azt lehet mondani, a kommutatív ugye felcserélhető volt, az asszociatív pedig átzárójelezhető. Átzárójelezhető művelet. Sőt, ugye ebből a következőt is levonhatjuk, hogyha nekiállunk vektorokat láncszerűen összeadni, hát ezt csinálhatnám akármeddig, és a kezdő és a végpont ugyanaz lesz. Tegyük fel. Mit mondhatok ilyenkor az A plusz B plusz C plusz D-ről? Plusz E-ről. Ez nyilván a null vektor lesz. Ugye? Nem tudok következően. Tehát, hogyha egy vektor, ez nem csak egy síkban igaz, tehát hogyha itt a térben is megyek össze-vissza, tehát itt nem csak így kell elképzelni ezeket a vektorokat, hanem ezek térben is cikázhatnak. Ugye, tehát ilyen kitérő éleket is lehetne elképzelni. Ezek a dolgok akkor is természetesen igazak. Oké. Vektorok különbsége. Vektorok különbsége. Hát tudom, hogy ezek jól ismert dolgok, tehát nyilván nem köti le az embernek nagyon az agyát ez a dolog, de hát ezeket végig kell mennem, hogy ezek hova tartoznak. Na nézzük meg, aztán majd beszélünk másról is. Tehát vektorok különbsége következőképpen, tehát B és A vektorok különbsége B minusz A következőképpen lesz definiálva: az a vektor, amelyhez A-t adva B-t kapunk. Tehát ugye a különbséget akarom értelmezni, akkor vissza kell vezetnem őt egy olyan fogalomra, ami már ismert. Ez ebben az esetben nem más, mint az összeadás. Tehát ugye arra tessék gondolni, hogy itt az A vektor, itt a B vektor, akkor az A mínusz, B mínusz A-t akarom, akkor a B mínusz A az egy olyan vektornak kell lennem, olyan vektornak kell lennie, amelyhez, ha hozzáadom az A-t, akkor a B-t kapom. Tehát akkor ez a vektor grafikusan éppen ez a reprezentáns elemmel jellemzett vektor lehet csak. Tehát a B minusz A. Abból lehet megjegyezni, hogy mindig abból arra mutat a nyilacska, amiből kivonom a másik vektort. Tehát ugye ez lesz a B minusz A. Oké. Na menjünk egy picit tovább. Mindjárt érdekesebb lesz ez egy picit. Definíció. Az A vektor ellentétje A vektor ellentett vektora a mínusz A-val jelzett vektor, amit úgy definiálunk, hogy az A nagysága az ugyanakkora, mint a mínusz A-nak a nagysága, de ellentétes irányú. hát ugye ez is teljesen nyilvánvaló. Hogyha szemléltetni akarjuk, akkor itt egy A vektor, akkor a mínusz A vektor az ugyanakkor a nagyságú, csak pontosan ellentétes irányba mutat. Igaz? Nyilvánvaló a következő, tehát következmény, hogy A plusz mínusz A vektor az nyilván a null vektort fogja adni. Hát ugye nagy bölcsességet mondtam. A következők, definíciók, pedig a szorzásra, tehát a számmal való szorzásra vonatkoznak. Na nézzük ezeket. Vektor számmal való szorzása. Lambda eleme R számmal való. Tehát ugye ez a lambda, ezt tekintem lambdának. Ez nem teljesen autentikus a görög írásmóddal, de én mindig így szoktam írni a lambdát. Ennek a helyes írásmódját azt mindenkire átadom, hogy utána lehet nézni. Amikor én ilyet fogok írni, akkor lambdára gondolok. Definíció szerint. Na nézzük meg, hogy ezt hogy definiáljuk. Hogy definiáljuk? A lambdászor A vektor az egy olyan vektor lesz. Lambdászor A vektor. A lambdászor A vektornak a nagysága. Ugye ahhoz, hogy megadjak egy vektort, meg kell adnom a vektornak a nagyságát, és meg kell adnom az irányát. Hát akkor a lambdászor A-nak a nagysága az nem lesz más, mint a lambda nagysága szorozva az A vektor nagyságát. Tehát úgy definiáljuk a nagyságát, hogy az nem más, mint a lambda szorosa az eredetinek a nagyságát. Hát jó. Iránya, lambdászor A iránya, következőképpen adódik. Ha lambda nagyobb, mint nulla, akkor lambdászor A egyirányú A-val. Hát ha lambda kisebb, mint nulla, akkor lambdászor A ellentétes irányú. Hát ha lambda egyenlő nulla, akkor lambdászor A az a null vektor. Nyilvánvalóan. Hát ezek nagy bölcsességek, tehát ugye továbbra se mondok, azt hiszem, újat senkinek. Csak össze szeretném foglalni, mondom, ezeket a szokásos jelöléseket, amit aztán szokásos definíciókat, jelöléseket, amit aztán használunk. Jó. Megjegyzés. Szintén külön bizonyítani is lehet, de teljesen triviálisak, hogy teljesülnek az alábbiak. Teljesülnek az alábbiak. Hogyha M és N valós számok, akkor igaz a következő, az A pedig egy tetszőleges vektor, az A és a B egy tetszőleges vektor, akkor mondhatjuk a következőket, hogy M-szer N-szer A az ugyanannyi, mint M-szer N-szer A az ugyanannyi, mint N-szer, M-szer A. Hát ez is egy nagy bölcsesség volt. Tehát magyarul, hogy a számmal való szorzást azt megfelelően rakosgathatom a számokat össze-vissza. Aztán igaz az is, hogy valami M-szer A plusz B, az nem más, mint M-szer A plusz M-szer B. Ez már egy kicsit érdekesebb, hogy egy számmal való szorzása az A plusz B-nek, az, ez egy úgynevezett disztributív tulajdonság, eloszló tulajdonság, hogy beszorozhatom külön. Sőt, ez kicsit fordítva is igaz, mert az A szor M plusz N az ugyanannyi, mint A szor M plusz A szor N alakú. Tehát, hogyha egy összeget szorzok. De hát ezek, mondom, teljesen ugyanazok, amit a középiskolában sokszor-sokszor gyakoroltunk és alkalmaztunk. Na, mit felejtek még ki? Következő. Egységvektor fogalma. Megjegyzés. Adott irányú egységvektor fogalma a következő. Tehát mondjuk A irányú egységvektor a következőképpen néz ki. Azt úgy szokták jelölni, hogy A0. Gyakran fogom használni ezt a jelölést. Az A irányú egységvektor az az A0. És ezt a következőképpen számolhatjuk ki, hogy az A vektort elosztjuk a hosszával. Nyilván ez egy olyan vektor, ami párhuzamos az A-val, ugye, hogy párhuzamos egyenesen fekszik, és mivel az A-t elosztom az ő hosszával, ezért egységnyi hosszúságú is. Jó. Ez nagyon gyakran elő fog jönni, ezt érdemes kicsit tudatosítani a dolgot. Na, most jön viszont egy lényeges fogalom, ez pedig a vektorok lineáris kombinációja. Tehát def az A1, A2, AN vektorok lineáris kombinációi a következő alakot öltenek. Lambda 1-szer A1 plusz lambda 2-ször A2 plusz lambda 3-szor A3 lambda n, an alakú kifejezések, ahol a lambda i azok tetszőleges valós számuk lehetnek. Tehát a lambda együtt hatók tetsző. Ha fölírok vakárhány vektort, és ezeket megszorzom valós számokkal, mi most ilyenekkel dolgozunk, akkor ezek az A vektorok, felsorolt vektorok lineáris kombinációit fogják alkotni. És ehhez kapcsolódik két nagyon fontos fogalom, amit el akarok mondani, és utána akkor még mesélnék valamit, hogyha van egy kis idejük. Ez pedig az egyik az összefüggőség, a másik pedig a függetlenség. Az A1, A2, A3, AN vektorokat lineárisan függetlennek nevezzük. Tényleg nagyon fontos fogalom. Lineárisan függetlennek nevezzük. Most tessék figyelni, hogyha az lambda 1 A1 plusz lambda 2 A2 plusz lambda n AN egyenlő null vektor vektor egyenletnek, a triviális megoldása van. Csak a triviális megoldása létezik. Mit is nevezünk triviális megoldásnak? Ennek mi lehet a triviális megoldása? Ami biztos, hogy könnyű. Az A1, A2-k azok, ezek rögzített vektorok. A lambdákra nézve mi az, ami teljesen nyilvánvaló megoldás? Amikor mindegyik nulla. Hát ezt nevezik triviális megoldásnak. Tehát ezt jelzem itt zárójelbe, hogyha lambda 1 egyenlő nulla, lambda 2 egyenlő nulla, lambda n egyenlő nulla. Tehát ha csak ez az egy megoldása van ennek, csak ilyen lambdákat találok, amikor ide akármilyen lambdát behelyettesítek, és csak akkor lesz az null vektor, hogyha ezek csak nullák, ezek a együtthatók, abban az esetben lineárisan függetlennek nevezzük ezeket a vektorokat. Jó, na mindjárt mondom, hogy nek mi a geometriai jelentése. Na nézzük meg, hogy mi az összefüggőség. Hop-hop. A lineáris összefüggőség ez a következő. AN vektorokat lineárisan összefüggőnek nevezzük. Ha lambda 1 A1 plusz lambda 2 A2 plusz lambda n, a n egyenlő nulla vektor egyenletnek, van nem triviális megoldása. Tehát van egy olyan lambda 1, lambda 2, lambda n, szám n-es, amit hogyha ide behelyettesítek, null vektor jön ki, de a lambdák között legalább egy nem nulla van. Jó? Tehát ekkor mondjuk... Erre egyébként, amit majd kicsit részletesebben is majd nézünk, de ugye a példa, például az euklideszi síkban, hogyha nézzük a vektorokat, a szokásos értelembe vett vektorokat. Hány darab lineárisan független vektort választhatok? Kettőt, ugye? Mert arra tessék gondolni, hogy az IJ koordináta rendszerben két vektorral az összes többi vektor kifejezhető. Ugye, tehát a síkban, hogyha veszek, mutatom ugye a példát. Itt most egy síkban lévő vektorokat, ha nézed, veszel két vektort. És fölveszel egy tetszőleges harmadik vektort. Ez a kettő egymástól független. Egymástól független, miért függetlenek egymástól? Mert akárhogy veszem az alfászor A plusz bétászor B alakot, az alfászor A plusz bétászor B alak hogy az A-nak tetszőleges alfa szorosa, az csak vele párhuzamos vektort ad. Tehát ennek a vektornak a számszorosából nem tudom ezt előállítani. Nyilvánvalóan. Tehát ez a kettő, ezek lineárisan függetlenek lesznek. De egy tetszőleges V vektor már előáll, tessék csak nézni, hogyan? Húzok egy párhuzamost B-vel, húzok egy párhuzamost A-val, de ezt, erre mondom, visszatérek majd, ha lesz egy kicsit több időnk. Ez valamilyen alfászor A alakú, hiszen egy vele párhuzamos vektor lesz. Ez már egy bétászor B alakú. Tehát valamilyen számszorosa a B-nek. Akkor igaz az, hogy a V egyenlő alfászor A plusz bétászor B. Magyarul a síkban, ha megadok két független vektort, akkor egy tetszőleges harmadik vektor már fölírható ezeknek a lineáris kombinációjaként. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hát ezért tudok koordinátarendszert csinálni. Hogy ez egyértelműen megadható. Sőt, ugye ezek egyértelműen megadhatók, de ezt ki fogom mondani tételként. Na, akkor innen fogjuk folytatni, és akkor még egy pici mesét, hogyha megtetszik engedni, akkor... De ez most kivételesen nem a síkföldről szól, hanem egy picit másról. De csak, hogyha van idejük rá meghallgatni. A következő dolog, ez onnan... hogy minap valamelyik műsorban idézőjelben hát művészek kiállítását mutatták, és hát nézte az ember, és hát nem tudta, hogy mit akarnak ugye kifejezni. És hát akkor jutott eszembe talán, mondom, néhányan lehet, hogy ismerik már ezt a történetet, akkor jutott eszembe ez a dolog, hogy ezt megosztom magukkal, mert talán mindenkit érinthet a dolog. Ugye hát tessenek arra gondolni, hogy hatalmas pénzeket fizetnek olyan műalkotásoknak nevezett valamikért, amik hát gyakorlatilag formátlanok, még nem is tudom, hogy mit akarnak kifejezni. És az ember egy része vagy sznopságból, vagy nem tudom, hogy miből, és hozsannázik nekik. Ugye ez sokszor ilyen zenedaraboknál is lehet érezni, hogy valami modern zeneszerző ír valamit, most nem táncdalokra, hanem ilyen klasszikusnak nevezetnek nevez, és az ember azt hiszi, hogy meghülyült a kollega, mert nem tudja, hogy mit csinál, rendkívül nagy diszonáns hangzavart tud létrehozni. Na most persze erre lehet mondani azt, hogy hát buta vagy, édesfiam, nem érted a nagy művészetet. Most erre van egy kis történetem, tehát hogy ne tessék hinni ezeknek a félrevezetéseknek. Az ember nem buta, az ember ránéz egy műalkotásra, lehet az modern, lehet az furcsa, de akkor abba kell valamit éreznie, valami szépséget, valami lényeget. És erre vonatkozik ez a kis történet, amit még itt befejezésképpen akkor elmondok. Mondom, lehet, hogy néhányan hallották ezt tőlem, de azért elmondom, a többség talán nem. Következőképpen szól, hogy ez Tolkiennek, biztos ismerik, ugye a Gyűrűk ura írójának van egy kis novellája, az a címe, hogy a levél. És a lényege az, tehát hosszú minden sztori, megint lecsupaszítva mondom csak a lényeget, legalábbis amit én leszűrtem belőle. A következő, hogy van egy festő, aki egész életében festett egy művet. Ezt tökéletesre akarta csinálni, tökéletesre akarta a művét csiszolni, nagyon szépen megcsinálta, és tényleg olyan volt, semmi más nem csinált, mint lefestette egy erdő szélét. Szépen lefestette, és látott fákat. És valaki aztán elment, meghalt minden a kollega, de elment valaki megnézni a képet, ránézett erre az erdő szélére, és semmit nem látni, csak fákat rajzolt. De ránézett arra a képre, és látta azt, hogy mi történik mögött az erdőben. Tehát van valami miatt ebben ezek a szélén lévő fák már úgy megvan festve, annyira élethűen, hogy egyszerűen átsüt rajta az, hogy mi van mögötte, van valami mögötte, érezni a tartalmat. Tehát ezt azért mondom, hogyha bárki néz egy műalkotást, vagy hallgat egy zenét, és nem süt át rajta bármi kis mögöttes tartalom, hanem csak a felszínt látod, a hangzavart, a színeket, akkor az abban a pillanatban nem műalkotás. Tehát próbáljuk úgy definiálni, és tényleg ezt nem akarom senkire ráöltetni, de ha lát egy képet, akkor mindig nézze azt, vagy egy műalkotás, hogy ha lát, mögé tud látni valamilyen picit is, és látja azt, hogy mi van mögötte, mit akar kifejezni, milyen tökéletes az, akkor csak azon át kell sütni, akkor is, ha te nem értesz a festészethez, és azt mondják, hogy nem értesz, akkor az nem műalkotás, abban a pillanatban az egy kóklerség. Szebben biztos vagyok, azt hiszem, de hát mindenki azt átszűri magán, amit gondol. Hát köszönöm a figyelmüket.